Tehát 226. dicséretünket keressük ki a református énekeskönyvből, és ennek a dicséretünknek énekeljük mind a négy versét. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom.
Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom, hívek boltomban, nincs kitől gyógyulnom. Nincs így fekélyemből, ki által tisztulnom, veszélyes vermemből, és felszabadulnom. Gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent ígédnek, és bennem virraszt fel napját kegyelmednek. Igaz utat mutasd nékem szegényednek, járhassak kedvére te szent felségednek. Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel, míként a vigyázó virradást vár éjjel.
Míg Úrunk Krisztussal minden méltóságban, és a Szent Lélekkel minden hatalomban, háromság egy Isten, áld meg dolgainkban. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Imádkozzunk! Urunk, ennek a napnak a kezdete már régen mögöttünk van, de köszönjük, hogy a veled való találkozás szebb minden napkelténél. Köszönjük te neked, hogy ebben az élményben lehet részünk ezen a mai estén is. Kérünk téged, hogy üdítsed föl a mi lelkünket, és terelgessél bennünket jó legelőkre és csendes vizekre, ahol gyönyörködhetünk te benned. De adjad, hogy szent jelenlétedben készek legyünk meglátni, és előtted bűnbánattal megvallani mindazt, ami életünknek hiányossága, mindazt, amit te a mi életünkben utálsz és nem szeretsz. Így vezessél bennünket igéd világossága által helyes istenismeretre, helyes önismeretre, és az alázat útján vezess el bennünket, Urunk, azokba a lelki mélységekbe, ahol olyan jó veled együtt lenni. Kérünk, hogy így légy közöttünk jelen szent lelked által, beszélj hozzánk a mi szíveinkre. Amen. Kedves testvérek, ezeken az estéken az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetét fogjuk olvasni, és ennek az üzenetét fogjuk tanulmányozni, és nem is mondom is előre, hogy nem keveredtünk össze akkor, amikor egy pünkösdi vagy pünkösd utáni történettel fogunk foglalkozni. Péter ünnepi ige hirdetésével. Most felolvasom ezen a mai estén a testvéreknek az első verstől, tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv első versétől a 36. versig terjedő szakaszt, hogy el tudjuk jobban helyezni ezt az igehirdetést, és majd a következő estéken már csak magával az igehirdetéssel fogunk foglalkozni a 14. verstől kezdődően. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok egyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, ímé, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valóké? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édesbortól részegedtek meg. Ekkor előállt Péter a 11-el, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavamra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Joel így profétált. Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak, még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lent, vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid, láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobban felül van, hogy meg ne inogjak. Azért vidult fel a szívem, és újongott fel a nyelvem, még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában, azt sem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Megismertetted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Atyám fiai férfiak, Nyíltan megmondhatom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt és eltemették. Sírja is nálunk van, mindmáig. De proféta volt és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet trónjára. Ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szent Lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja, így szól az Úr az én Uramhoz. Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámoljává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza, teljes bizonysággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten. Azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Kedves testvérek, miközben pünkösdre készülünk és olvassuk a pünkösdi történeteket, ezeken az estéken szeretnénk nem csak Isten titkait, hanem egy kicsit a magunk Istennel való kapcsolatát is megérteni, és talán az a reménysége majd tisztázni is. Jézus mennybe menetele után kísérő jelenségek, különleges kísérő jelenségek közepette, amelyekről olvastunk, zúgás és lángnyelvek megjelenése mellett, kitöltetett a tanítványokra a Jézustól megígért Szentlélek. Akkor és ott, ezeken a jeleken túl, hiszen a zúgást hallották ott Jeruzsálembe, a lángnyelveket csak a tanítványok látták, adatott még a nyelveken szólás egyszeri ajándéka is. A nyelveken szólásról később van szó az apostoli levelekben, de az egy másféle nyelveken szólás. A pünkösdi nyelveken szólás tudomásunk szerint, vagy a Biblia szerint, amit a Biblia nekünk elmond, egy egyszeri csoda volt. Az volt a lényege, hogy az apostolok egy nyelven szóltak, de mindenki, aki ott volt szerte a zsidó lakta településekről, a távoli országokból, azok mind értették a maguk nyelvén. Azért van itt felsorolva ennyiféle tartomány, mert ott éltek zsidó kolóniák. Nem Jézus idejében költöztek oda, hanem még régen az asszír és a babiloni fogság, majd később a zsidó szabadságharcok idején mentek ki ezek a csoportok különböző országokba. Ott, amennyire tudtak, vagy amennyire akartak, asszimilálódtak, a nyelvük megváltozott, elvesztették az anyanyelvnek azokat a sajátságait, amit az otthon élő zsidóság még beszélt, és amikor ezen a nagy ünnepen együtt voltak ott Jeruzsálembe, sokfelől, akkor azt a csodát látták, hogy kiáll egy ember, szól a tanítványok némelyike, és ők mindannyian értik a saját nyelvjárásuk szerint. Ez a pünkösdi nyelveken szólásnak a lényege. Egy nyelvet beszélt a tanítványok. Sokaság azt kérdezik, nem galileaiak ezek? Hát hogy van az, hogy ők beszélnek, és mindannyian a saját nyelvünkön értjük meg. Egyszeri csoda ez. Ha ezek voltak azon az első pünkösdön, a Szentlélek jelenlétének kizárólagos jelei, tehát a zúgás, a lángnyelvek, a nyelveken szólás, akkor meg kell, hogy kérdezzük, hogy mi a helyzet azóta. Hiszen ezek a jelek, mint ahogy az imént is mondtam, egyszeri jelek voltak, Hát zúgást tudunk itt produkálni, elmegy egy repülőgép a fejünk fölött, vagy időként megy itt a forgalom. Lángnyelveket nem kívánunk produkálni, mert az veszélyes egy ilyen épületben. Nyelveken szólni nem tudunk. Ha ezek nincsenek jelen közöttünk, akkor könnyen kérdezheti az ember azt, hogy egyáltalán Szentlélek az jelen van közöttünk. Az a kérdésünk ezeken az estéken, és erre a kérdésre fogjuk kutatni és boncolgatni a választ, hogy van-e más, és ha igen, akkor mi a bizonyíték arra, hogy Jézus a Szentlélek által követői között nem csak akkor, hanem ma is jelen van. És hogy ezután is jelen lesz. Milyen bizonyítékok vannak erre nézve? Nem adatnak ilyen látványos külső jelek, amelyekre sokszor vágynánk, és azt mondanánk, hogy lehetne mutogatni, hogy na, itt az Isten bizonyíték. De ha nincsenek, akkor nincs is jelen közöttünk. Van-e? És ha van, akkor mi a bizonyíték arra, hogy Jézus van jelen közöttünk, és nem pedig valami más lélek? Mert Jézus láthatatlan most a számunkra. Mi a bizonyíték arra, hogy amikor emberek arra hivatkoznak, hogy Jézus nevében csinálnak valamit, az valóban Jézus nevében is történik, és Jézus hatalmával is történik. Azért tesszük föl ezeket a kérdéseket, testvérek, mert Jézus nevében ma nagyon sok minden történik ezen a világon, amit nagyon nehéz ellenőrizni, és nagyon nehéz igazából megmondani, hogy valóban Jézus lelke, a Szentlélek van ott, ahol ő rá hivatkoznak. A Biblia alapján tudjuk azt, hogy a szellemvilág, a láthatatlan világ, erről már szóltunk az elmúlt időben, a vasárnapi istentiszteleteken két pólusú, tehát jelen van benne Isten, mint aki uralja ezt az egészet, de a láthatatlan világnak van egy másik pólusa is, ez a gonoszság, a démonvilág, az ördög a vezetője ennek. Azt is elmondja a Szentírás, hogy az ördög mindent megtesz azért, hogy az embereket elhitesse, és arra is fölhívja a Szentírás a figyelmünket, hogy az utolsó időkben nem fog az ördög attól sem visszariadni, hogy a láthatatlan világ erőivel úgy jelenjen meg, mint hogyha ő maga volna Jézus. Amikor látunk, tapasztalunk dolgokat, honnan tudhatjuk azt, hogy ez most a Szentlélek, vagy valamiféle más lélek? Van-e bizonyíték arra, hogy egyáltalán Jézus jelen van közöttünk? Hogy jelen van a mi életünkben? Sokan sokfélét mondanak erről, mi most elsősorban a bünkösdi történet alapján fogunk tájékozódni. A történet szerint ugyanis akkor is voltak az egyszeri, a külső, a hallható és a látványos jelek mellett más és maradandó jelek is, amelyek véleményünk szerint meg is maradtak azóta is. Az más kérdés, hogy a látványos jelek mellett, amikor a pünkösdi történetet boncolgatjuk, nem mindig terelődik rá ezekre a mi figyelmünk. Mert a zúgás, a lángnyelvek, a nyelveken szólás egyszerű csodája sokszor elvonja a mi figyelmünket ezekről. Ezeket a jeleket, amelyek maradandó jelek, Péter ige hirdetésében találjuk meg, amelyet felolvastam, és amellyel még fogunk foglalkozni, és magában az egyház történetében azóta is. Azért beszélünk maradandó jelekről, Isten jelenlétének maradandó jeleiről, mert az egyház történetben látjuk ennek újra meg újra való bekövetkeztét. Majd mindjárt mondom, hogy miről van szó. Olyan dolgok hangzottak el, és történtek az első ige hirdetés nyomán, amelyek ma is árulkodnak arról, hogy valóban Jézus van közöttünk a Szentlélek által. Így veszük tehát most nagyító alá magát Péter ige hirdetését, túllépünk az egyszeri jeleken, a zúgáson, a lángnyelveken, a nyelveken szóláson, és foglalkozunk most azzal, ami ott szó szerint elhangzott. Testvérek, nagy feltűnést okoz és kelt az a csoda, hogy a tanítványokat mindenki a saját nyelvén érti. Hogy mindenki a saját nyelvén érti, az bizonyságtételt. És nagyon érdekes, hogy a racionalista ember, mert ilyenek voltak az előttünk élők is, még ott Jeruzsálemben is, mindjárt megpróbálja ezt a jelenséget valahogy megmagyarázni. És noha nem logikus a magyarázat, amit adnak, mégis bizonyára sokaknak megnyugtató, azt mondják, édes bortó részegedtek ezek meg. Pedig ha az ember megrészegedik, általában össze szokott akadni a nyelve, és nem tud értelmesen beszélni. Itt meg pont az ellenkezőjének vagyunk tanúi, hogy mindenki értelmes szót hall egy időben a maga nyelvén. Hát ilyen a racionalista ember. Egyrészt mindjárt magyaráz, de arra már nem gondol, hogy vajon a magyarázata az mennyire logikus, az mennyire illik bele a képbe. Azt látjuk és arról olvasunk, hogy amikor aztán a magyarázkodások, a felzúdulás csendesedik, akkor Péter szóhoz jut, és amikor szóhoz jut, akkor feltehetőleg mindenki körülötte ő rá kezd figyelni. Ekkor hangzik el az ő ige hirdetése. Mit tesz Péter? Legelőször is, testvérek, Péter elmondja, magyarázza és értelmezi magát a történést, a jelet. Péter jelként beszél arról, aminek ott mindenki tanulja. Azt mondja Péter, hogy nem részegek itt ezek. Nem arról van szó, hogy beittak volna, a napnak harmadik órája van, hanem azt mondja Péter, hogy egy régi profécia, Joel proféciája teljesedik be. Azt gondolom, testvérek, hogy egy nagyon érdekes dolog, Péternek és a többi tanítványoknak nem nagyon volt ideje konkrétan készülni erre az ige hirdetésre. Itt ennek az ige hirdetésnek van egy abszolút olyan jellege, hogy ez ott születik. Péter, anélkül, hogy erre tudatosan készülne, a külső jelről, ami nagyon érdekes, a nyelv, a zúgás, a hallgatóság figyelmét a proféciákra tereli, és a proféciákon keresztül tulajdonképpen Istenre, aki a proféciát adta. Nagyon érdekes dolog, hogy nem, Péter nem a ráció irányába megy el, nem az alkohollal kezdett sokat foglalkozni, hogy most hogy meg, mint egyszerűen lezárja azzal, hogy a napnak harmadik órában nincs még alkoholizáció. És azt mondja, hogy az, ami most történik, ez a jelenség, egy jel, méghozzá egy olyan jel, ami mögött Isten áll, hiszen Joel proféta erről beszélt. Majd pedig, miután hallgatóságot, akik zsidók, ne felejtsük el, nekik az Ószövetség, a proféciák mondanak valamit, miután megragadta a figyelmüket, hát most ünnepre jöttek oda Jeruzsálembe, nem valami olyan dolgot hallanak, ami tőlük teljesen idegen volna. Miután megragadta a figyelmüket, mert elhangzanak ezek a kulcsszavak, hogy profécia, Isten, akkor erről az ő figyelmüket Péter prédikációja elvezeti Jézusra. És tulajdonképpen ebben a prédikációban, ami elhangzik, a jel, amin most ott megütköztek ezek az emberek, amivel nem tudnak mit kezdeni, összekapcsolódik a názáreti Jézussal. És erről a názáreti Jézusról hirdettetik ebben az ige hirdetésben, hogy ő a Krisztus. Ő a Krisztus. Ő az Atya felkentje. Ő a Mesiás. Nagyon érdekes tehát, vajon Péter, aki egyébként halász ember volt és nem szónok, vajon Péter honnan vette ezt a képességet, ezt a tehetséget, amivel minden szónok küzd, hogy hogy fogok tudni hidat verni a hallgatóság meg az én üzenetem közé. Hogy teremtem meg azt a szituációt, hogy az emberek elkezdjenek rám figyelni? És utána hogy fogom őket a gondolataikba úgy megragadni, hogy ami a szívemben, lelkemben van, az az ő szívükbe is, lelkükbe is valahogyan bekerüljön, vagy fontossá legyen. Mert még csak figyelmet fölkelteni könnyen föl lehetne, ha mondjuk ott valami torna mutatványt végeznék mindig a szószéken, akkor biztos, hogy magamra tudnám vonni az emberek figyelmét még jobban, de kérdés, hogy vajon meg tudjuk-e ragadni a hallgatóságot, hogy ők jöjjenek velünk, azoknak az értékeknek, a titkainknak, a szívünk kincsének a részesei legyenek, amit át akarunk nekik adni. És még Péter nem volt egy képzett szónok, ő egy egyszerű halász ember volt, akinek könnyen járt a szája. Ezt tudjuk róla. De nem volt egy ős tehetség a szónoklás területén. Pontosan azért, mert mindig nagyon gyorsan járt a szája, hamarabb járt, mint a gondolatai. Erre Jézus olykor figyelmeztette is. Most azonban valami nagyon nagy dolog történik, mert a hidat ver a hallgatóság, és a közé, ami az ő szívében van. Jézus együtt volt 40 napig ezekkel az emberekkel a feltámadása után, nem ír nekünk róla részletesen a Szentírás, de tudjuk, hogy Jézus tanította őket. Az ő szívükben nagyon mélyen beleplántáltatott az, hogy Jézus él, hogy Jézus győzött, hogy Jézus a Krisztus. De hogy fog egy egyszerű halászember hidat verni mindenféle zsidók felé, akik oda sereglettek, hogy ünnepeljenek? Testvérek, csodálatos dolog az, ami történik. Péter elkezd beszélni, itt vagytok, nézitek ezt a jelet, én az írásra tereli a figyelmüket, az írásból Istenre, és Istenről ott vannak Jézus Krisztusnál. Jézus Krisztusnál. Azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy a Szentlélek jelenlétének az egyik alapvető jelét találjuk itt. Ez pedig az az ige hirdetés, amelynek a középpontjába Krisztus kerül oda. Ez a Krisztus központú ige hirdetés. Az első ilyen elhangzik ott, pünköstkor, és az egyház életében újra meg újra a Szentlélek jelenlétének bizonyítékaként megjelenik a Krisztus központú ige hirdetés. Azt látjuk, hogy amikor Krisztus eltűnik az ige hirdetésekből, eltűnik az egyház életéből, akkor mindig baj van. Mi volt a reformáció egyik jelmondata, testvérek? Solus Christus. Krisztus, egyedül Krisztus. Valami csoda történt ott is, mert fölismerték a reformáció idején azok, akiknek ezt a lélek megadta, hogy Krisztus, Jézus eltűnt az egyházból. És megértették ezek az emberek, hogy itt valami gond van, itt egy Isten lelke nincs itt jelen közöttünk. Ha nincs Jézus, ha mi Jézusen nem foglalkozunk, akkor ez azt jelenti, hogy ő nincs is közöttünk. Akkor hiába szólunk róla. Azonban nem akarom ilyen nagyon egyszerűen rövidre zárni, engedjék meg a testvérek, hogy egy kicsit erről beszéljek. Hogy mit is jelent ez a Krisztus központú ige hirdetés? Azt jelenti, hogy a 22. versben, akiknél van Biblia, nyugodtan kövessék a tekintetükkel, a 22. versben, miután Jézusra irányítja a hallgatóság figyelmét Péter, azt mondja a hallgatóinak, hogy Isten ezt a Jézust igazolta. Arról beszél, hogy Isten erőkkel, csodákkal és jelekkel, amik Jézus Krisztus nyomán ővele és ő általa történtek, Isten igazolta őt, azaz Isten mellé állt, bizonyságot tett róla. Azt mondja el a 23. versben, hogy ti felszegeztétek megöltétek, megfeszítettétek őt. Ez a ti viszonyotok ő hozzá. Miközben ő az Atya által megbizonyított jelekkel volt közöttetek. De folytatja a hallgatóságot most megint kizárva, azt mondja a 24. versben, hogy az Atya feltámasztotta Jézust. És utal a hallgatóságnak megint arra, amivel a figyelmüket megragadta, hogy a régi írásokban, amiket ti is ismertek, erről már szó van. A dávidi zsoltárban, jövendőlésben már erről szó van, hogy nem maradhat a Krisztus a halálban. Aztán azt mondja el, hogy mi, akik itt állunk előttetek, a 32. versben, mi tanúi vagyunk ennek a feltámadott Jézusnak. Azaz, mi láttuk őt, mi együtt voltunk vele. A 33. versben Jézusról azt mondja el, hogy ez a Jézus felment a mennybe. Nem fogjátok őt most már többet itt látni, elment közülünk a mennybe. Nincs itt többé testileg. Majd ugyanebben a versben azt mondja, megkapta ez a Jézus az Atyától a mennyben a Szent Lelket, és ki is töltötte a Szent Lelket. És most bezáródik a kör Péter ige hirdetésében, mert visszaértünk a jelhez, amiből az egész dolog elindult. Azt mondja Péter a 33. versből, hogy ez a jel, amiben most itt beleakadtatok, hogy halljátok, hogy mindannyian értitek azt, hogy mi a ti nyelveteken beszélünk. Ez az Isten Szent Lelkének, az ő jelenlétének a jele, hogy mi igazat szólunk, maga a csoda igazol bennünket, ami révén ti is itt álltok. Testvérek, látjuk, hogy ez az ige hirdetés nem attól lesz Krisztus központú, hogy Jézus neve elhangzik benne egyszer, kétszer, háromszor. Mert a mai ember azt gondolja, amikor ezt hallja, hogy a Krisztus központú ige hirdetés az annyit jelent, hogy hát Jézusról is említést teszünk. Vagy a végén azt mondjuk, hogy hát ez a Jézus meghalt érted a kereszten, azt akkor már mindjárt mondhatjuk, hogy Jézus is benne volt az ige hirdetésben. Testvérek, ennél itt sokkal mélyebb dolgokról van szó. Ez az ige hirdetés, ez a Krisztus központú ige hirdetés nem csak Jézus nevét tartalmazza, hanem Jézus egész művét, az ő szolgálatát értelmezi, annak súlyt ad, és annak a személyes vonatkozásaiba is beavatja a hallgatóságot. Tehát nem egyszerűen csak névlegesen van itt Jézus fölemlegetve, hanem azok, akik ott állnak, akik talán részben részesei voltak mindannak, ami Jézussal történt, most értelmezve kapják Jézus történetét, annak mélységei, sőt mennyei magasságait láthatja ez az ige hirdetés, ami közöttük történt. Igen, hallottak Jézus föltámadásáról, de nem gondolták, hogy az Atya támasztotta fel őt. Talán sokan gondolták azt, hogy majd hiszünk, ha látunk. De elmondja Péter, hogy nem fogjátok látni, mert fölment a mennybe. Sokan gondolták azt, hogy a rómaiak feszítették meg tulajdonképpen Jézust. Már nem mi vertük bele a szöget a kezébe, hanem a római katonák. Péter beszél arról, hogy Jézus a pogányok keze által ti feszítettétek keresztre. Ti adtátok oda őt a halálra. Az Atya támasztotta föl ezt a Jézust, nem maradt a halálban. Micsoda mélységek és magasságok azok, amelyeket ez a prédikáció Jézussal kapcsolatosan bemutat és megismertet a hallgatósággal. Testvérek, nem csak névlegesen állott Jézus ennek a prédikációnak a közepén, hanem valóságosan is ez a prédikáció róla szól, és ami róla szól, az rólunk is szól. Az egyúttal rólunk is szól. Hadd mondjuk azt, hogy a felhangzó ige hirdetés középpontjába, noha a hallgatók emberek, nem is ártatlan emberek, nem az ember áll. Ez a prédikáció nem arról szól, hogy ki honnan jött, kinek milyen problémái vannak, ki milyen ember. Ennek a prédikációnak a középpontjába Jézus Krisztus áll. A prédikáció nem valamiféle magyarázkodás. Noha magyarázatot ad arra, ami történik, de nem magyarázkodás. Péter nem azt teszi, hogy most itten, ahogyan említettem, akár az alkoholmentességről, vagy bármiről magyarázkodna ottan a hallgatóknak, hanem sokkal inkább magyarázat ez. A prédikáció nem okoskodás, nem kívánságoknak, nem az éppen aktuális zsidó ünnepnek megfelelő tartalom az, ami ezt a prédikációt jellemzi, hanem a középpontjába Jézus Krisztus áll. Jézus Krisztus áll. Testvérek, a külső látványos és egyszeri jelek mögött vegyük észre azt a jelet, ami a Szentlélek jelenlétét bizonyította ott és azóta is. A Szentlélek mindig Jézusra, a Krisztusra vezet, és róla tesz bizonyságot. Nagy baj, amikor az egyház, a gyülekezet, a hívők életéből Jézus eltűnik. Akkor mindig kezdhetünk aggódni. Nagy baj, amikor csak névlegesen szól a mi beszédünk Jézusról, vagy így mondom, hogy csak az ő nevét emlegeti a nyelvünk, de nem értjük és nem mondjuk el azokat a titkokat, amelyeket ő számunkra világossá tette a kijelentésben. Ha az egyház, a gyülekezet élete, ige hirdetése Krisztus központú, az mindig bátorítson bennünket. És ezt azért hangsúlyozom a testvérek előtt, mert a mai egyházi élet is centrumvesztésben van, egyre jobban és egyre mélyebben, világszerte. Krisztus, a Krisztus központú ige hirdetés ma nem számít az eladható és a jó marketinggel rendelkező tartalmak közé. Az emberek általában nem is azt várják az egyháztól, hogy Krisztusról beszéljen. Ma Magyarországon sokféle elvárás feszül az egyházak irányába, de legkevésbé az az elvárás, hogy Krisztusról beszéljenek. Oldjuk meg az emberek szegénységét, oldjuk meg a betegségét, vigasztaljuk meg őket valami hathatós vigasztalással, és amikor az egyház előáll Krisztussal, akkor sokan szétteszik a kezüket, és azt mondják, ennyi? Ezt tudjátok adni? Szomorú, hogy az egyház világszerte elveti Jézust, elveti a Jézusról szóló üzenet továbbadását, annak a vallását, hogy Jézus a Krisztus, és mindenféle egyéb olyan tartalmakkal tölti meg az életét, ami egyáltalán nem Krisztusról szól, aminek az égvilágon semmi köze Jézushoz. Testvérek, azt gondolom, hogy ha ma hallunk egy ige hirdetést, látunk egy gyülekezetet, és meg akarjuk tudni, hogy ott van-e a Szentlélek, vagy a Szentlélek ott van-e, vagy a lélek van-e ott, a Szentlélek van-e ott, és nem más lélek, melynek az egyik legegyszerűbb módja, hogy meghallgatjuk az ige hirdetését egy ilyen közösségnek. Az ki fog derülni? Ki fog derülni? Ha fölvállalja egy közösség, hogy Krisztus titkait szólja, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ez a Szentlélek jelenlétének a következménye. Péter biztos többet tudott volna mondani a halászatról, a hálófoltozgatásról, meg egyéb dolgokról. Mert abban valószínű nagyobb szaki volt, már csak az élet idejéből adódóan is, amit azzal eltöltött, mint a teológiában. De a Szentlélek arra indította őt, az egyszerű halászember, hogy prédikáljon. Hogy Krisztusról prédikáljon. Testvérek, olyan megdöbbentő az, amikor Krisztus eltűnik, és észrevétlen tűnik el, és az egyház még talán úgy lendületből megyeget egy irányba, csak éppen a lényeg, Krisztus nincs ott. Ez mindig jelet is, vagy mindig lehetőséget is ad arra, amikor Krisztus a Szentlélek által eltűnik közülünk, hogy másféle lelkület jöjjön be. És ez alatt nem kell rögtön valami fajta démonizációra gondolni, de bejöhet a népszerűség lelke, a szolgálat lelke. A református egyházat a kommunizmus alatt úgy hívták, hogy a szolgáló egyház, a kiszolgáló egyház, szépen kiszolgálta a pártnak az igényeit, ilyen szép duma volt, csak éppen nem az Isten szolgálatáról szólt. Testvérek, mindig jön helyette valami másfajta lelkesedés. De a lelkesedést ne tévesszük össze soha a Szentlélekkel. Az a kérdésünk, hogy van-e bizonyíték arra, hogy Jézus a Szentlélek által a követői között nem csak akkor, hanem most is jelen van. Van bizonyíték. Amikor Jézusról Krisztus központú ige hirdetést hallunk, az annak a bizonyítéka. Nem a mi ős tehetségünk, hogy Krisztus titkait megismerjük. Testvérek, ez nem mindig intellektus kérdése, hanem sokkal inkább Isten lelkének a munkája, amit nem tudunk megteremteni. Ami vagy van, mert jelen van közöttünk, vagy nincs. A szellemidézők azt mondják, hogy megidézik a szellemet. A Szentlélek nem megidézhető, testvérek. Ez nem úgy van, hogy ez én összeteszem a kezemet, akkor jön a Szentlélek, szalad oda. Az egy ajándék. Isten ajándéka. És ha ennek a jelével találkozunk, a Krisztus központú ige hirdetéssel, ami Krisztusra mutat, akkor mindig örüljön a szívünk, mert az annak a jele, hogy Isten az ő lelke által itt van közöttünk. Van-e? És mi a bizonyíték arra, hogy ő van közöttünk, és nem pedig más lélek, vagy lelkesedés? Testvérek, ennek egyik bizonyíték az, hogy Krisztusról szólunk. Jézus Krisztust hirdetjük, aki az Atya felkentje. De hadd mondjam azt, kicsit szűkítve a kört, hiszen ezért is imádkoztunk, hogy az embernek a saját életével kapcsolatosan is föl kell tenni ezt a kérdést. Hogy vajon az én életemben Isten, Jézus Krisztus jelen van-e? Jelen van-e? Testvérek, ha Jézus nincs ott az életünkben, ha az ő titkai bennünket nem érdekelnek, ha az ő világa bennünket nem fegyelmez, ha az nekünk nem mérték, akkor ez aggasztó jel mindannyiunk életében. Az azt jelenti, hogy az Atyával, az Isten világával kapcsolatunk meghidegült, ahol veszélyben vagyunk. Ha Krisztust szeretjük, ha őról ilyen szívvel tudunk vallást tenni, akkor az mindig jó jel. Emlékszem egy emberre, aki ifjúságom idején járt nálunk, Németországból jött, én akkor még nem nagyon beszéltem németül, illetve Hollandiából jött, de egy dolgot láttam ezen az emberen. Édesapámmal beszélgettek, és nem az arccal hagyogott, és azt értette van a szavaiból, hogy Jézus, aztán édesapa elmondta később, hogy hát ez egy alkoholizmusból megszabadult ember volt. Én csak azt láttam ennek az emberen, hogy ez szereti Jézust, azért beszél róla. Azért tesz róla bizonyságot, egy lelkésznek, hogy mit tett vele Jézus. És nem éreztem azt, hogy ez egy mesterkélt dolog. Sokszor úgy érzem, hogy mi Jézusról nem tudunk ilyen lelkesedéssel beszélni. Pedig mikor szerelmesek voltunk, talán volt egy-két barátunk, akinek elmertük mondani, nagy örömmel megosztani, hogy van valaki, akit szeretek. Van valaki, tetszik nekem, vagy megkértem a kezét. Tehát az ember nem szokta ezt titokba tartani. Testvérek, az, hogyha Jézus nem melegíti át a szívünket, az egy nagyon aggasztó jel. Ha már túl racionalisták vagyunk, ha már túl kimértek vagyunk, könyörögjünk azért, hogy az a szeretet, amellyel Péter is szerette az Urat, és amelyről bizonyságot tett, de még nem volt rá érett, hogy azt a bizonyságot ő valóra váltsa, az a szeretet fűtse át a mi szívünket is. És adja az Úr, hogyha ővele van találkozásunk, testvérek, akkor ez a legelégedettebb emberek legyünk a világon. Ne ejtsen bennünket csapdába az, hogy máshol más dolgok vannak. Ezt nem magyarázatként mondom. De sok ember ma úgy van, hogy hát én nekem csak annyi jut, hogy imádkozok és öröm van a szívemben. Nekem csak annyi jut, hogy megértem az igét. Nem volna jobb nyelveken szólni, valami nagy csodát tenni, gyógyítani, valami nagy dolog történt. Ne legyünk elégedetnek. A legnagyobb dolog, ami történhet velünk a hívő életünkbe, testvérek. Isten jelenlétén bizonyíték, hogy megértjük az ő titkait, és a szívünk szánk szólja azt, amit megértettünk. Jó jelek ezek. Ha nincsenek ott, akkor kérjük Isten jelenlétét. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, olyan nehéz nekünk eligazodni ebben a világban, ahol sokan jönnek a Te nevedben. Olyan nehéz eligazodnunk ebben a világban, ahol sokan veszik a szájukra a Te nevedet, de vajon ott vagy-e? És vajon, amikor mi szólunk a Te nevedben, akkor Te jelen vagy-e az életünkbe? Arra kérünk Téged, hogy tégy bizonyságot, és erősíts meg bennünket abban, hogyha Téged ismerünk, ha Te érted, melegszik a mi szívünk, akkor ez valóban a Te jelenlétednek a jele. Arra kérünk Téged, hogy könyörüljél meg rajtunk, és a mi kihűlt szívünket Te vonjad közelebb magadhoz. Ne rejtsd el előlünk titkaidat, hanem segíts azokat megérteni, és segíts, hogy őszintén tudjuk ezeket a titkokat vállalni és hirdetni ebben a világban, akkor is, ha éppen nem tartják ezt körülöttünk aktuális, divatos, meg szép üzenetnek. Köszönjük, hogy most tanítasz és emlékeztetsz bennünket arra, hogy mire van nekünk is szükségünk, és hogy mire van azoknak szüksége, akik körülöttünk vannak. Engedd, hogy a Te szavadat komolyan tudjuk venni. Indíts bennünket önvizsgálatra, és segíts, hogy hozzád tudjunk mi jönni, és Te nálad tudjunk megoldást keresni életünknek minden bajára, kihűlt, meghidegült kapcsolatunkra Te veled. Köszönjük, hogy Te jó orvos vagy, aki gyógyítgatod a mi szívünknek, lelkünknek sebeit, és magadhoz vonz bennünket ezen a mai estén is. Légy áldott ezért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Szeretettel ívogatjuk a testvéreket a holnap esti alkalomra is. A soron ezt a ige hirdetést olvasgassuk, esetleg úgy tudunk készülni az alkalomra, hogy annak a tartalmát még jobban megértsük és megismerjük. Az 500. dicséretünket keressük most ki. Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj.
Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagy, igaz világosság Te vagy, kárhozatra mennünk ne hagy. Téged kérünk, Szent Úristen, holtalmazd minket ez éjjel, nyugodalmunk benne. Az ellenség meg ne csaljon. testünk hozzá ne hajoljon, és a ragodba ne hozzon. Mi szemeink halusznak, szíveink rád vigyázzanak, te hatalmadnak ereje, légyen híveid őrzője. Úristen, hozzád kiáltunk, gondviselünk, légy oltalmunk. Őrizd meg ellenségektől, lelki testi hénységektől. Parancsoljad angyalidnak, hogy mire ránk vigyázzanak, ha mi gonosz ellenségünk messze távol járjon tőlünk. Emlékezzél meg mi rólunk, jól tudod, mi kéket megváltál véreddel, Úr Jézus, kérünk, ne hagyj el. Dicsőség légyen Atyának, ő szent fiának, Krisztusnak, Szentlélek.